بات کو سن. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét utáni vasárnap. Jó átélni azt, hogy újraéled a természet, és bízom abban, hogy ennek nyomán mi magunk is átéljük azt, hogy hitünkben újjáéledünk, feltámadunk. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 443-as számú énekünket. A 443-as számú énekünket keressük ki, az éneknek első és második verszakát énekeljük. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Hallgassuk meg Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangéliuma 5. fejezetének 1-től 11-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, az 5. fejezetben az 1-től 11-ig terjedő szakaszt hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt, és a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, Látod két hajót vesztegelni a vizen, melyekből kiszálltak a halászok és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajókat, ott hagytak mindent, és követték őt. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 465. számú énekünknek mind az öt versszaka eléneklésével. A 465. számú énekünk így kezdődik, Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. imádkozzunk. Hadd váljék igazán ünnepé ez a nap is, Istenünk, amikor veled találkozhatunk, és egymással itt a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy a te szereteted övezett bennünket az elmúlt hét napjaiban is. Köszönjük, hogy ez a szeretet rendelte ki szükségeinket, adta a mindennapi kenyeret asztalunkra, adta az erőt tevékenységünk elvégzéséhez, adta az erőt a kísértések visszaveréséhez, és az igazság ösvényén való megálláshoz. Adta számunkra mindazt a belső indítatást, amely kész volt megbocsátani, kész volt szolgálni, kész volt jót tenni azért, hogy a te neved dicsőségét szolgáljuk ezáltal. Olyan jó azt is tudni, hogy ez a szeretet kész megbocsátani minden mi bűneinket, mert ilyen emlékeink is vannak, ilyen tettek, szavak, mulasztások fölrémlenek most bennünk, akkor, amikor a múlt hétre gondolunk. Gyarlók vagyunk, de mégis a tieid. Jézus Krisztus meghalt érettünk, és most minden bűnünket letehetjük az ő keresztfájánál. Azért, hogy kegyelmet nyerhessünk, azért, hogy újat kezdhessünk. Újat, mélyebb hittel, igazi odaadással, még több szeretettel. Köszönjük neked, Istenünk, hogy személyesen előtted vagyunk. Ismered szívünk minden egyes gondolatát, ismered otthonunkat, az eseményeket, amelyek bennünket érnek. Te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. A bajban lévőknek halld meg a fohászát, és kinyújtott kezüket ragad meg, hogy erőt nyerjenek. Azoknak, akiknek feje fölött most valamilyen homály leng, adj mennyei világosságot, hogy ennél tudjanak tájékozódni és tudjanak jól dönteni. Azoknak, akik úgy érzik, hogy túl súlyos vállukon a kereszt, adj felszabadulást és könnyebbülést. Azoknak pedig, akik örömüket hozták el hozzád, add, hogy előtted ez az öröm megtisztulhasson és megszaporodhasson. Készíts bennünket a te ígédnek hallgatására. Védj el minden akadályt, és add, hogy hatalom legyen a te szavadban. Hatalom, amely formál bennünket. Hatalom, amely segít, hogy tudjunk akaratod szerint élni. Kitárjuk hát előtted szívünket, értelmünket, azért, hogy megtöltsd mennyei javaiddal. Jöv el, Szentlélek, Úristen, add, hogy igazán találkozhassunk veled, és igazán érezzük azt, hogy mi meggazdagított gyermekeid vagyunk. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 400. énekünk, a 400 B-jelzetű énekünk első 4 versszaka eléneklésével. A 400-as számú énekünk első versszaka így kezdődik: légy csendes szívvel és békével. olvassuk meg testvéreim Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a János evangéliuma 21. fejezetének 1-től 14-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek igéje, felolvasom azt a János evangéliumából, a 21. fejezetből 1-től 14-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg, mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel kövessük azt. Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél, megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánál a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még kettő a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik, elmegyek halászni. Mire ők azt válaszolták, mi is veled megyünk. Elmentek és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, van-e valami ennivalótok? Azt felelték neki, nincsen. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hálót, a hajó jobb oldalán is találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Jézus pedig azt mondta nekik, hozzatok a halakból, amit most fogtatok. Simon Péter beszállt, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, mégsem szakadozott a háló. Jézus azt mondta neki, gyertek, egyetek! A tanítványok közül pedig senki sem merte megkérdezni tőle, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Jézus akkor odament, vette a kenyeret, és nekik adta, és ugyanúgy a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus a tanítványainak, miután feltámadt a halottak közül. Kedves testvéreim, megvallom nektek őszintén, hogy az egyik legkedvesebb történetet hoztam el erre az Isten tiszteletre. Néhány évvel ezelőtt az egyik teológus barátommal emberhalásznapokat szerveztünk minden nyáron, és visszaemlékszem arra, hogy akkor, amikor legelőször úgy döntöttünk, hogy ezt a tábort megszervezzük vásárhelyi és környékbeli fiataloknak, hát meglehetősen nehezen indult. Nagyon kevesen jelentkeztek. Aztán akkor, amikor már a harmadik és negyedik ilyen tábort szerveztük meg, akkor olyan jó volt azt tapasztalni, hogy már 60-70-en eljöttek, mert mindig voltak az előző táborból olyan személyek, akik így embereket haláztak, hívtak erre a táborra. Ma már átadtuk a stafétabotot másoknak, és jó látni, hogy 100 fölötti létszámmal jelennek meg, mennek el ezek a fiatalok erre a táborra. Pedig kezdetben nagyon nehezen indult. Egy kicsit azt érzem, hogy ez a történet is ilyen nehezen indul. Úgy, ahogy hallottuk az előbb felolvasott történetben, ez már Jézus Krisztusnak a harmadik megjelenése volt feltámadása után. Először akkor találkozott a tanítványokkal, amikor azok Jeruzsálembe, a felházba félelmek között bezárkoztak. Jézus Krisztus megjelent a középen, és köszöntötte őket, békesség néktek. Ezek a tanítványok bezárkoztak abba a szobába, bezárták maguk után az ajtót, mert félelem fogta körül őket. Talán féltek a zsidó honfitársaiktól, akik keresztre feszítették Jézust, és talán féltek, hogy vajon nem-e ugyanez a sós vár reájuk is. Aztán úgy gondolom, hogy félelem fogta talán azért is őket, mert Jézus Krisztust magára hagyták. nem követték végig a szenvedésnek az útján. Tudjuk, hogy nagyon sokan elpártoltak, nem vállalták fel, hogy Jézusnak tanítványa. És most, amikor Jézus megjelenik feltámadása után, ezt mondja a tanítványoknak, hogy békesség néktek. Sálom. És akkor, amikor Jézus ezt mondja, akkor ez nem csupán egy zsidó köszönési formula volt Jézusnak a szavaiban, hanem valami sokkal több. Hiszen ez a szó jelenti a kiengesztelődést is. Vagyis, hogy Jézus fel akarja hívni a tanítványoknak a figyelmét arra, hogy én nem haragszom rátok. Hogy nem orrolok rejátok, nem akarok szemrehányást adni nektek. Annak ellenére, hogy nagyon sokan nem követtétek az én utamat, csupán János volt ott, meg néhány asszony. És mégis Jézus azt mondja, hogy nem haragszom rejátok, hanem azt akarom, hogy továbbra is békesség legyen közöttünk. Azt a békességet akarja Jézus ezeknek a tanítványoknak elhozni, amely éppen, hogy abban a pillanatban nem volt jelen az ő életükben. Sokkal inkább az aggodalom, a félelem, az összezavarodottság. Aztán 8 nap múlva megjelenik Jézus Krisztus, mint egy Tamásért. Azért, hogy ne maradjon meg kételjeiben, hanem leburuljon előtte, és elmondja, én Uram, és én Istenem. És aztán 3-szor itt a galileai tenger partján jelenik meg nekik. Hogyan kerülnek ide a tanítványok? Nos, úgy, hogy Jézus Krisztus még keresztre feszítése előtt megmondotta a tanítványoknak, hogy én lemegyek előttetek Galileába. Aztán az asszonyokon és az angyalokon keresztül ismét emlékeztette őket. Találkát ad hát a tanítványoknak, akik el is indulnak úgymond a találka helyszínére. Azonban akkor, amikor megérkeznek, azt tapasztalják, hogy Jézus Krisztus nincsen ott. Várakoznak. Nem tehetnek mást. Telik, múlik az idő, és nem történik semmi. És a hiába tűnő várakozás közepette elcsüggednek, és Péternek az az ötlete támad, hogy én elmegyek halászni. És a többiek is vele tartanak. Mi ennek a jelenetnek a lényege? Így tudnám röviden mondani, hogy emberhalászokból visszavedlenek egyszerű halászokká. Arról a pontról, ahonnan Jézus Krisztus őket elhívta, ugyanarra a pontra érnek vissza. Akkor, amikor már Jézus Krisztus nincs a közelségükben, akkor visszatérnek a régi életmódhoz. Folytatják mindazt a mesterséget, amit megszoktak. Folytatják mindezt Jézus nélkül. Húsvét után vagyunk, és talán sokan átélik azt, hogy húsvétkor mégiscsak mennyire jó volt együtt lenni. Átélni azt, hogy Jézus közöttünk van, hogy feltámadott. És akkor, amikor elmaradnak a pirosbetűs napok, akkor vajon sok esetben nem-e ugyanezt tesszük mi is? Visszatérünk a régi életmódhoz. Talán ugyanazok a problémák, talán megoldhatatlan perpatvarok, családi perpatvarok vannak jelen, viták, munkahelyen nem értem meg a másik ember, vagy nem értem a gyermekemnek, vagy az unokámnak a gondolkodásmódját. Talán átélhetjük azt, hogy teljes csődben van az életünk. Átéljük azt, hogy bármennyire is igyekszek én sok mindent megtenni, valahogy nincs eredménye, nincs gyümölcse, nincs áldása mindannak, amit teszek. Ezt élik át ezek a tanítványok is akkor, amikor egész éjszaka fáradnak, és mégsem fognak semmit. Úgy gondolom, hogy nagy csőd az, amikor mi is a magunk életében ugyanezt átéljük. Átéljük azt, hogy valahogy egész nap, egész héten, vagy egy egész életen át valamiért gürcöltem, és mégis azt élem, hogy csőd az életem. Nem egy haldokló mondta el, hogy visszatekintve életére azt látja, hogy az egy teljes csőd, teljes veszteség. Valahogy úgy képzelem el, mint azt a hegymászót, aki kitűzi magának a bizonyos célt, a hegycsúcsot, több órán keresztül bandukol, megpróbálja megmászni, izzad, és mikor már néhány méter van a hegycsúcsig, hirtelen megváltozik az időjárási körülmény, és vissza kell fordulni. És ilyenkor lelki értelemben az a hegymászó meghal. Mert hát mennyi mindent megtett azért, hogy odáig eljuthasson. Azt is sőtként élheti meg valaki, hogyha azt látja az egész élete, meg a családja, meg a gyermek nevelése nem sokat ér. Szoktuk is mondogatni magunkban, hogy álmaim, amelyeket kitűztem magam elé, talán nem valósultak meg. Elképzeléseim, amelyek talán sosem fognak teljesülni. Vágyaim, amelyek nem válnak valóra. Célok, amelyeket nem értem el, és talán már sosem fogom elérni. Testvéreim, annyira megdöbbentő az, hogy Jézus Krisztus nem állítja meg ezeket a tanítványokat. Csupán hajnalban jelenik meg. Már este szólhatott volna ezeknek a tanítványoknak, hogy fiúk, ne menjetek ki, hát nem fogtok semmit. Hát hiába való lesz a fáradozásotok. Jézus engedi, hogy elinduljanak ezek a tanítványok, küszködjenek. A vizes, nehéz hálókat húzzák, izzadjanak. Hogy átéljék ezt a csőd állapotot. Átéljék azt, hogy Jézus Krisztus nélkül valóban nincs áldása az életünknek. Nem fogtok semmit. Hiába nektek korán felkelnetek, korán feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Valahogy ezt érzem ebben a történetben is. A hívő ember tudja azt, hogy az élete küldetés. Hogy az Úristen céllal helyezett ide a földre azért, hogy valamit rajtam keresztül véghez vigyen. Jézus Krisztus Pétert emberhalásszá teszi, Péter azonban ezt a célt szem elől téveszti, és visszatér a régi foglalkozásához. Elhalványul benne a küldetés tudat, mint ahogy sokszor bennünk is. Pedig az Úristen kiválasztott azért, hogy övéi legyünk, azért, hogy rajtunk keresztül vigye véghez mindazt, amit meg akar valósítani ebben a világban. Persze a tanítványoknak megvan a maguk tisztes indoka, belefáradtam a várakozásba, a hitbe, meg hát valamiből meg kell élni. Kenyeret kell adni a családnak, és a magam bajait és problémáit is valamiképpen meg kell oldani. És ilyenkor nekünk is megvannak a magunk tisztes indokaink, hogy ezért vagy azért, de már nincs annyi időm az Istenre, nem tudok ráfigyelni, nem tudom magamat igazából rendelkezésére bocsátani. Ám megtehetjük, de ilyenkor az történik, mint ami ebben a történetben is, hogy hiába fáradoznak egész éjszaka, mégis üres marad a háló. Hogyha elsodródsz Jézus Krisztustól, hogyha küldetés helyett úgymond magánvállalkozásba kezdesz, ha saját akaratod, terveid, elgondolásod szerint próbálod szervezni életedet Isten nélkül, akkor abból mindig az lesz, hogy valamiképpen megüresedik a hálód, a szíved, az életed. Tudjátok, az a mi egyetlen reménységünk, hogy ilyenkor Jézus Krisztus megáll a parton. Vagy így is fogalmazhatnék, hogy a peremen. Hogyha ő kikerül a középpontból, szívem, figyelmem középpontjából, akkor elfoglalja ezt a szélső helyet is. Egész élete igazából ezt bizonyítja. Elfogadta a jászlat és az istálló születése pillanatában. Aztán földi életének sorsában nem volt hova fejét lehajtania, és elfogadta ezt a számkivetettséget is. És aztán halálának órájában nem volt máshol hely neki, csak a Golgotai kereszten. Ezt biztosítottuk mi számára. És ezt is elfogadta tőlünk. Hogyha mi hűtelenkedünk, ő mégis
hű maradt hozzánk. Megállott a peremen, szívünknek egyik elrejtett zugában, és onnan szólít meg. Szavával hidalja át ezt a köztünk lévő távolságot, mert elsodrottunk. És akkor, amikor kérdez, akkor mindig a lényegre és a bajokra tapint rá. Azt kérdezi ezektől a tanítványoktól, hogy van-e valami ennivalótok. És hogyha ezt mai nyelvre kellene lefordítani, akkor ilyesmit tudnék kérdezni, hogy azzal, hogy ilyen módon éltél, azzal, hogy tőlem eltávolodtál, többre jutottál-e? Van-e több boldogság és békesség a te szívedben? Vagy inkább érzed azt, hogy révbe jutottál? Tudsz-e jobban szeretni? Tudsz-e nagyvonalúabban adni, vagy megbocsátani? Ezek a tanítványok, becsületükre legyen mondva, akkor, amikor Jézus Krisztus felteszi ezt a kérdést, akkor őszintén megvallják, hogy nem fogtunk semmit. Hogy nincs ennivalónk. Tudjátok, mi sokszor nem vagyunk ennyire egyenesek. Fertítjük a dolgokat, átszínezzük, paravánt húzunk életünk elé, mint hogyha minden rendben lenne. Pedig ott a paraván mögött sok gonoszság, sok rosszaság, sok darabjaira tört érték húzódik meg. Takargatni próbáljuk, és emberek előtt talán ideig, óráig sikerül is. De az Isten előtt nem lehet. Csendes és szelíd kérdés. Van-e valami ennivalótok? És olyan jó lenne, hogyha a tanítványokhoz hasonlóan mi is bevallanánk csődünket, és elmondanánk azt, hogy igazából nem jutottam többre, és nem lett ezáltal több nekem, hanem csak megüresedtem, és megszegényedtem. Igazából, ha szó szerint fordítom le ezt a kérdést, akkor nem is így hangzik, hogy van-e valami ennivalótok, hanem imigyen, van-e valami ennivaló mellé valótok. Kenyér mellé valótok. Mert a kenyér az megvan. Az alapszükséglet, amiből úgy eltengethetjük a mi sorsunkat, hát nem egészen Isten nélkül, de úgy, hogy csak a peremen van csupán. De van-e valami, amit rátehetünk, amit mellé tehetünk, ami igazi íz, igazi mennyei áthatottságot adhat a mi életünknek? Ez az igazi lényeg ennek a kérdésnek, mert úgy gondolom, hogy az igazi pluszát, az igazi ízét az emberi életnek, azt mindig Istentől nyerhetjük csak. Amúgy tengődünk csupán. Van-e valami kenyér mellé valótok? És hogyha ezt képekre kellene bontani, akkor ilyesmit tudnék kérdezni, hogy van-e otthonod? Olyan, ahol jó légkör lakozik, ahol szeretetet tapasztalsz, ahova jó hazatérni. Vagy csak egy házad van, ami idegen, és ami csupán arra jó, hogy valahol le tudj feküdni, mert hát az utcán nem maradhatsz. Van-e családod? Olyan, ahol még mindig úgy fogod meg a társadnak a kezét, hogy az örömöt okoz teréket. Ahol a gyermek vagy az unoka áldás. Ahol ismered a másiknak szíve gondolatát, meg tudod, hogyan töltsd be hiányait. Ahol minden újabb nap egy-egy ajándék. Van-e családod? Ha csak embereknek az együttélése az, ami nálatok megvalósul, monotonul, szürkén, boldogság nélkül. Van-e Isten tiszteletetek? Olyan, ami inspirál, vagy feltölt, olyan, ami igazi értékekkel tölt meg, vagy csak eljössz ide, végigülöd ezt az egy órát, és elmész innen úgy, hogy tulajdonképpen nem engedted, hogy az Úristen megérintsen. Vagy ha nyitott is voltál erre, mégis úgy érezted, hogy nem kaptál semmit. Aztán van-e olyan munkahelyed, vagy olyan mindennapi tevékenységed, amiben szintén azt tapasztalod, hogy nem csupán munka, robotolás, kenyérkereset, hogy valamiből meg kell élni, hanem az a néhány óra, amit eltöltesz bizonyos tevékenységgel, abban azt érzed, hogy megteli tőle jövő tartalommal. A kenyér az megvan. az alap szükséglet, amiből úgy elpengedhetjük a mi sorsunkat. De van-e valami, amit rátehetünk, amit mellé tehetünk, ami igazi ízt, igazi mennyei áthatottságot adhat a mi életünknek? De Jézus nem csak a bajokra tapint rá, kiszorultam a peremre, ez lett a végem, hiszen úgy gondolom, mi még ezzel nem sokra mennénk, hanem ő mindig megadja a gyógyszert és az orvosságot is. Azt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy vessétek ki a hálót a hajónak jobb oldala felől, és akkor találtok. És megint becsületükre legyen mondva ezeknek a tanítványoknak, nem kezdenek el kérdezősködni, vagy nem kezdenek el kibújni a parancs alól, hanem csendben engedelmeskednek, és megtelik a háló halaknak sokaságával. Igen, mert mindig így van ez, hogy az Úristen csak az engedelmességünket tudja, és akarja megáldani. Az engedetlenségünket sohasem. Hogyha végre mi is csendben engedelmeskednénk, hogyha végre mi is azonnal cselekednénk, akkor várhatnánk csak az áldás megnyilatkozását. Aztán ebben a történetben azt is ott látom és ott érzem, hogy tudnélik Jézus Krisztus igazából mindegyik tanítványát a hálójába akarja tudni. Mindegyik tanítványát visszafogadja. Nem csupán azokat, akik hűségesen megmaradtak mellette, hanem azokat is, akik elpártoltak, akik hitetlenkedtek, akik megtagadták őt, mindegyik tanítványát. Olyan jó ezt most is átélni, hogy mindannyiunkat így hálójába akar tudni. A fiatalt is, meg a középkorút, meg az időst. Azt is, aki eljár ide rendszeresen a templomba, de azt is, aki évek óta már nem tette be ide a lábát. Azt is, aki igyekszik úgy tisztességesen, meg becsületesen megélni. De azt is, aki tékozló fiúként lecsúszott a lejtőn, és élete kiállt attól, hogy bűnöknek fogságába került. Azt is, aki vallja, hogy a hit, remény, szeretet az igazi érték. De azt is, aki azt mondja, hogy pénz, siker, karrier, szórakozás. Azt is, akit mi szeretünk, de azt is, akit mi nem. Vagy akik iránt mi közömbösek vagyunk. Az Isten egy ember iránt sem közömbös, hanem számára minden ember fontos, és minden ember hálójába akar tudni, és ebben mi lehetünk az ő halászai. És hogyha van a református egyháznak hibája, vagy gyengesége, akkor úgy gondolom, hogy éppen ez, hogy ennek tudatát is engedtük elhalványulni, hogy az, hogy én az Istené vagyok, az mindig azt kell jelentse, hogy akkor engem munkába állít azért, aki nem az övé. És mi ezt a felelősséget olyan könnyen lerászok magunkról. Olyan döbbenetes számomra az, hogy sokszor még a család tagjainkat sem szeretjük így, hanem elrendezzük, hogy földi síkon az életüket. Hogyha például betegek, akkor rögtön futunk velük orvoshoz. De hogyha a szívük beteg, vagy teljességgel halott, arról nem veszünk tudomást. Az Istennek minden ember fontos, és minden embert hálójába akar tudni. És akkor, amikor így parancsol, és megtelik a háló, akkor minden elmozdul a part fele. Eddig ott voltak a tanítványok kint a tengeren, Jézus Krisztus pedig a parton. És most a csoda hatására minden elmozdul a part fele. János az a szeretett tanítvány, aki először felismeri, hogy Jézus Krisztus van ott kint a parton. Aztán Péter az a tanítvány, akinek nincs türelme, hogy kievezzenek a partra, hanem beveti magát a tengerbe, hogy mi hamarabb odaérhessen Jézus Krisztushoz. És aztán ott vannak azok a tanítványok, akik a háttérbe húzódnak, akik a halakkal, meg a hálóval vannak elfoglalva. És hogyha megfigyeljük, akkor mindegyik tanítvány, vagy mindegyik tanítványi sereg más és más képességekkel van megáldva. Más és más egyéniség. János a mélyen látó. aki először felismeri, hogy Jézus Krisztus van ott kint a parton. Péter az utatmutató, a vezértípus, az azonnal cselekvő. És aztán ott vannak azok a tanítványok, akik igazából a háttérbe húzódnak, de akiknek szolgálata nélkül én úgy gondolom, egyetlen egyház sem élhetne igazából. Más és más képességű emberek, más egyéniségűek, de mégis mindegyik a maga erejével azon van, hogy az életet közelebb vigye Jézus Krisztushoz. És így vagyunk mi is itt az ő templomában. Más és más képességű emberek vagyunk, más egyéniségűek. De mégis mindenki a maga erejével azon lehet, hogy az életet közelebb vigye Jézus Krisztushoz. Így végezhetünk gyülekezeti szolgálatot. Egy felmérést végeztek, melynek eredményeképpen az derült ki, hogy a keresztények kevesebb, mint 10%-a végez valamilyen szolgálatot. A legtöbb ember azért jár templomba, hogy kapjon valamit. Nincsen jelentéktelen szolgálat. Minden szolgálat egyformán fontos. Úgy, amint az emberi testrészeknek is külön-külön megvan a maguk feladata. És hogyha egyetlen egy testrész nem tölti be a maga funkcióját, az az egész test működésére kihat. Az a test már nem egészséges. Az a test már beteg, amiatt az egyetlen testrész miatt. Így van ez a gyülekezeti életben is. Mindenkinek el kell végezni a maga feladatát, a maga szolgálatát ahhoz, hogy az a gyülekezeti élet teljes legyen. Néhány évvel ezelőtt vettem részt egy táborban, ahol különféle előadók tartottak előadást, voltak lelkészek is meg volt egy professzor is, és akkor, amikor elérkezett a tábor záró pillanata, akkor megköszönték ezeknek az előadóknak az előadást, hogy megtartották azt a bizonyos előadást. De valahogy hiányoltam azt, hogy megköszönjék azoknak az asszonytestvéreknek a szolgálatát is, akik azon a hétvégén önkéntesen főztek. Mert én úgy gondolom, hogy az ő szolgálatuk legalább annyira fontos volt, mint azoknak szolgálata, akik előadást tartottak. Értjük, hogy mindenkinek megvan a maga helye. És akkor azon a helyen a képességeimhez mértem, tudjak valamit hozzátenni, és így betölteni az ő parancsát. Aztán ott kint a parton megvendégeli őket Jézus Krisztus. Ott a tűzön hal és kenyér. És megint mindegyiknek úgy gondolom jelképes jelentése is van. A tűz a Szentléleknek, ami hitünknek a tüze, amelyet egyedül csak Jézus Krisztus tud föllángoltatni bennünk. Amúgy füstölögne és kialudna csupán, de ő adja ezt a tüzet. Azért, hogy égjen ott valami legbelül, hogy világítson és melegítsen. És aztán ott van a kenyér, a testi és lelki tápláltatás szimbóluma. És úgy gondolom, hogy szükséges nekünk mindkettőre odafigyelni. És ott van a hal, Jézus Krisztusnak a jelképe. Az első keresztény gyülekezet a hal görög szavából a következő mondatot rakták ki, Jézus Krisztus az Isten fia, megváltó. Akkor, amikor Jézus itt a halat kínálja a tanítványoknak, akkor tulajdonképpen önmagát kínálja. És önmagával akarja megelégíteni őket. Mint ahogy most minket is. Jézus él. Jézus hatalmas, és azt akarja, hogy bennünk is éljen. Hogy ne a peremen legyen csupán. Hogy ne halványodjon el küldetés tudatunk, hogy ne szegényedjünk meg, hanem legyen tele szívünknek hálója ő vele, és az ő ajándékaival. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 474-es számú énekünk mindhárom verszaka eléneklésével. A 474-es számú énekünket énekeljük, Siessetek, hamar lejár. Istenünk, jó atyán, köszönjük, hogy Jézus Krisztus feltámadott, és tudhatjuk, szent lelked által most is jelen vagy, és szólasz hozzánk. Köszönjük, Istenünk, hogy nem maradsz el tőlünk, hanem megjelensz ott a parton, talán életünknek, szívünknek egyik szegmensén, egyik szélén, és onnan akarsz bennünket megszólítani. Azért, hogy ne legyünk elsodródott emberek. Azért, hogy ne legyünk olyan emberek, akik csupán magánvállalkozásba kezdünk, akik csupán a magunk akarata, tervei szerint próbáljuk szervezni életünket, és talán másoknak az életét is, hanem hadd tudjuk egészen rád bízni életünket. Hiszen átéltük már azt, Istenünk, hogy amikor nélküled indultunk el, akkor csődbe jutottunk. Akkor nem volt áldás a mi életünkön. Így kérünk, Istenünk, hogy használj fel bennünket. Te légy az, aki megerősítesz. Te légy az, aki megmutatod, hogy a magunk képességével, erejével, talentumával hogyan gazdagíthatjuk a te országodat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bennünket is fel akarsz ebben használni, hogy te nem csupán a bajokra tapintasz rá, hanem nyújtod a megoldást. Köszönjük, Istenünk, hogy te magad vagy a megoldás. És köszönjük, hogyha ezt naponként átélhetjük. Hálát adunk neked azért is, Istenünk, hogy meg akarsz elégíteni bennünket ott a parton. És köszönjük, hogy átélhetjük, hogy ez a templomi istentisztelet is ilyen part lehet, ahol te megelégítesz bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, a lelki táplálékot. Azt, hogy ezt a táplálékot vigyük magunkkal, és szét tudjuk osztogatni környezetünkben, családunkban, azon a helyen, ahol élünk. Kérünk, Istenünk, áld meg továbbra is a mi életünket, és éreztesd meg a te gazdagságodat, a te áldásaidat, a te jelenlétednek sokfajta szépségét. Kérünk, Istenünk, hogy hallgass meg csendben elmondott imáinkat is. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a márciusban összegyűlt összeg, amelyet a szeretetszolgálati felsejben elhelyeztünk, összesen 2600 lej gyűlt össze, amelyet átutaltunk a teológiának a teológusok részére. Áprilisban gyülekezetünk egyik idős asszonytestvérének gyűjtünk, akinek nagyon kicsi nyugdíja van, és több ezer lejes szentműtétre van szüksége. Ugyanakkor hirdetem azt is, úgy, ahogy azt már hallottuk, hogy a múlt évi adó 2%-a átutalható az egyháznak, hátul még vannak űrlapok, ezeket kitöltve tessenek visszahozni. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy egyházmegyei kirándulást szerveznek április 30. május 1-e, valamint május 7 és 8 között Máramarosba. Akit érdekel, hátul kaphat kinyomtatva részletes ismertetőt minden információval. Tehát a hátsó padokon vannak, és itt a kis teremben is a hátsó padokon meg lehet tekinteni ezeknek a kirándulásoknak a részleteit. Most pedig énekeljük a 473-as számú énekünket. A 473-as számú énekünknek mind a három verszakát: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.